Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Csütörtök óta eldőlt tény, hogy rövidesen Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnök lesz a NATO új főtitkára. Megszerezte ugyanis mind a 32 NATO tagország támogatását, legutolsóként a Romániáét. Klaus Johannis ugyanis bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. Nyilván ennek előzménye, hogy szép lassan kihátráltak mögüle az öt támogató országok. A hivatalban lévő Jens Stoltenbergnek október 1-én kell lemondania a mandátumáról, miután az orosz-ukrán háború miatt kétszer is meghosszabbították azt. Mark Rutte személyében tapasztalt politikus áll majd a NATO élére, azonban karrierjének ez a fejezete egyáltalán nem lesz unalmas. A mai Naprakészben azokról a kihívásokról beszélgetünk, amelyekkel az elkövetkezendő 4 évben szembe kell néznie az új NATO főtitkárnak. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa a vendégem. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A NATO főtitkári tisztség Romániában azért vagy akkor került a középpontba, amikor Klaus Johannis államfő bejelentette, hogy ő is megpályázza ezt a tisztséget. Gyanítom, hogy ha ez nem történt volna meg, akkor a román állampolgároknak nagy része nem követte volna olyan élénk érdeklődéssel azt, hogy mi történik a NATO főtitkári tisztség körül, a szék körül. Egy kérdés erejéig itt a kezdésben térjünk ki arra, hogy mi is történt pontosan csütörtökön, vagy ez már csütörtök előtt eldöntött tény volt, csak akkor közölték, nevezetesen, hogy Klaus Johannis államfő visszalépett, így Mark Rutte mind a 32 NATO szövetséges támogatását megszerezte.
A csütörtöki bejelentés a folyamatnak a formális lezárása, fogalmazunk úgy, hogy így illik lezárni elegánsan egy ilyen nem sikeres indulást, bár tegyük hozzá, hogy valóban maga az indulás ténye márciusban is meglepetésként hatott, és akkor született maga a döntés Klaus Johannis részéről, amikor Mark Rutte-nek az indulását, illetve a főtitkári ambícióit már a tagállamok jelentős része korábban támogatta, köztük ugye a legnagyobb tagállamok is, akiknek az álláspontjával szemben nem nagyon lehet érvényre jutni, vagy nem szerencsés azzal szembe menni. Úgyhogy összességében május elején már nagyjából lehetett látni, hogy 4 állam van, akiknek még vannak különböző fenntartásai, Szlovákia, Magyarország, Törökország és Románia. Nyilván román részről nem feltétlenül a Rüttével szembeni fenntartások, hanem az, hogy saját jelölt van, azért az indokolta, hogy ők voltak itt, vagy a román kormány és a politika elit az utolsó, aki azt mondta, hogy akkor nyilván a másik jelöltet lehet támogatni. De összességében ez nem egy kifejezetten furcsa folyamat, vagy nem voltak benne olyan elemek, ami nagyon eltérne attól, hogy egy viszonylag demokratikusan működő közösségen belül több jelölt fut, és aztán aki a legnagyobb támogatottságot él, azt fogják majd megválasztani, informálisan megválasztani a vezető pozícióra.
A leköszönő holland miniszterelnököt nagyon sokan hatékony konszenzus építőnek tartják. Hangsúlyoznunk kell, hogy 14 éve ő a holland miniszterelnök, talán Orbán Viktor után ő a leghosszabb hivatalban lévő miniszterelnök Európában, tehát konszenzus építőnek tartják. Erre van a legnagyobb szükség, ez a legfontosabb skill, amikor egy NATO főtitkárról beszélünk?
Igen, valóban 2010 óta van hatalmon, és talán néhány hónappal marad ilyen szempontból Orbán Viktor mögött a hivatali idő szempontjából, és a holland belpolitikából eredően az volt mindig az egyik legfontosabb feladat, hogy a széttöredezettebb pártrendszeren belül, tehát a sok párt van a parlamentben, és folyamatosan a kormány képesség érdekében belpolitikai koalíciókat kellett kötni, és egyességeket kellett kötni, ezt a képességét tudja majd átültetni a NATO főtitkári pozícióba, és valóban a főtitkárnak az egyik legfontosabb jellemzője, sőt befelé a szövetség működése szempontjából a legfontosabb jellemzője az, hogy nem egy megosztó személyiségnek kell lennie, hanem meg kell tudni találni azt a kompromisszumépítő lehetőségeket, amivel aztán a közös döntéseket meg kell hozni, hiszen a NATO konszenzussal hozza a legfontosabb, legmagasabb szintű politikai döntéseket, hogy ezt tudom, hogy tanácson belül.
Itt azt mondta ön, hogy nem megosztó személy, mégis Márk Rutte az indulásakor, mármint akkor, amikor bejelentette az indulását a NATO főtitkári székért, megosztó volt. A már említett Orbán Viktor volt az, illetve Magyarország, aki azt mondta, hogy nem, már pedig a holland jelöltet nem támogatjuk. Aztán mégiscsak Lábújhegyre állt Magyarország, látszott, de aztán beadta végül a derekát. Kell ennek jelentőséget tulajdonítani, vagy ez magyar belpolitika, és nem a NATO és Magyarország közötti viszony?
Én ezt elsősorban belpolitikának értékelem, most is, és korábban is ennek láttam, hiszen maga a vita is olyan kontextusban fogalmazódott meg, vagy az szülte a magyar ellenérzéseket, hogy a az EU-n belüli a magyar jogállamisági helyzettel kapcsolatos kritikát fogalmazott meg. Sőt, igazság szerint még ennél is tovább ment, mert 2020-ban volt egy olyan jelentése is, hogy most ez furcsán hangozhat, de hogy fel kéne bomlasztani az Európai Uniót, és gyorsan újra alakítani Magyarország és Lengyelország nélkül. Tehát azokat az államokat szerette volna valamilyen formában, vagy azoknak a jelentőségét csökkenteni, akik hát rendszeresen trollkodják az EU-s közös döntéshozatalt, ugye a nemzeti érdekekre, vagy bármilyen egyéb érdekre hivatkozva, ami a közös működés megnehezíti. Értelemszerűen a jogállamisági vitákat azt a magyar kormány vitatja, és ennek megfelelően azt, aki ezt nagyon vehemensen képviselte, azt nem kifejezetten kedvelték, de Rüttének az európai politikai szerepvállásával kapcsolatban azt nem lehet mondani, hogy ne lenne végletekig elkötelezett a közös európai, például a biztonság is ilyen szempontból, mondhatjuk a transzatlanti biztonság mellett, és erre lehet számítani, hogy lehet építeni a továbbiakban is. És hát azért legyünk őszinték, itt nem a személyes szimpátia az, ami elsősorban meghatározza, hanem az, hogy ténylegesen tud befelé egy ilyen diamétként, egy közvetítőként működni, kifelé pedig hitelesen tudja képviselni a szövetséget. És őtének ezzel kapcsolatban van egy jó nemzetközi megítélése, illetve van a tárgyaló képességnek, hát mondjuk úgy, hogy bizonyíték a Xi Jinping-gel, a kínai elnökkel is tárgyalt már Donald Trump-val, nyilván Joe Biden-del számtalanszor, és most legutóbb nem talán egy pár héttel ezelőtt a közel-keleten jártott a szaudi királlyal tárgyalt Izraelben a legmagasabb szintű politikai vezetőkkel, tehát ő már most kvázi építik fölülető, képviselni tudja azokat a fő érdekeket, amiket az európaiaknak fontos nemzetközi szintéren tartani.
Van néhány ország, és említettük a beszélgetésünk elején, amelyek nem Márk Rutte támogatása mellett voltak, sőt, Romániának ugye saját indulója is volt a főtitkári székért. Márk Rutte mögött felsorakoztak most a NATO tagállamok. Az, hogy Magyarország, Törökország, Románia kezdetben nem lelkesedtek, hogy finoman fogalmazzak, Márk Rutte jelöléséért, indulásáért, most viszont beálltak mögé. A NATO és ezen országok közötti viszonyon változtat? Tehát változni fog a román-NATO viszony, Románia és a NATO közötti viszony, Magyarország és a NATO közötti viszony, azért, mert az a főtitkár, akit ők nem támogattak, vagy talán azt is mondhatjuk, hogy le kellett nyelniük azt a bizonyos békát.
Ahogy Magyarország esetében a többi kezdetben nem túlzottan vehemes támogatást mutató ország esetében is, ez inkább belpolitikai, vagy korábbi Európa politikai sérelmek nyomának látom, hogy Rutténak a támogatásáról nehezebb volt őket meggyőzni. Törökországnak a bevándorlással kapcsolatban, Romániának a Schengeni övezethez való csatlakozással kapcsolatban voltak kritikus tapasztalatai, illetve Rutténel kapcsolatban azt is érdemes megemlíteni, hogy ő a frugal four, tehát a takarékos négyeknek az EU-n belül talán a leghangosabb, vagy legláthatóbb szóvivője, tehát amikor az EU költségvetési pénzeiről van szó, akkor ő az, aki leginkább kritizálja azt, ha valaki nem megfelelő átláthatósággal költi a pénzeket, vagy költekezik és nem takarékoskodik, és hát ez szültek feszültségeket. De összességében a NATO főtitkárok választásánál a korábbi váltások kapcsán is volt olyan, amikor ilyen típusú érzékenységek voltak. Amikor Anders Fogh Rasmussent választották főtitkárra, akkor Törökország egészen hosszasan okon állta ezt a lehetőséget. Ugye ő dán miniszterelnök volt akkor, amikor a Mohamed karikatúra ügy kipattant, és akkor nem határolódott el ilyen értelemben, hanem azt mondta, hogy ez a véleménykifejezés szólásszabadságnak a része, hogy akár ilyen karikatúrák jelenjenek meg, amit a török kormány hát nem vett kifejezetten jó néven, és őket is sikerült meggyőzni akkor, hogy Rasmussenből jó főtitkár lesz, és egyébként jól is működött a tagállam és a NATO központi működése közötti harmóniát pedig ez nem bontotta meg, tehát most sem látom azt, hogy a őtét kevésbé lelkesen támogatókat akár bármilyen hátrány érné, vagy ők ne akarnának részt venni a NATO működésében ebből eredően, hogy ki a főtitkár.
Még egy kérdés a NATO és az egyes országok közötti viszony, és akkor szeretném, ha beszélnénk arról, hogy milyen kihívások előtt áll Mark Rutte, vagy milyen kihívásokkal kell szembenéznie, amikor átveszi hivatalosan is a NATO főtitkári stafétát. Szent Iványi István külpolitikai szakértő adott egy interjút a Szabad Európának nemrégiben, és abban arról beszélt, hogy a jelenlegi NATO főtitkárnak a budapesti látogatása kapcsán, hogy a NATO részéről komoly fenyegetések hangozhattak el, és akár Magyarország NATO tagságának a felfüggesztése is benne lehet a pakliban. Téma ez?
Egyrészt arra nem spekulálnék, hogy mi hangozhatott el, mert nem voltunk ott, másrészt ugye ilyen, hogy felfüggesztik valaki tagságát, ilyen nem létezik, tehát hogy legalábbis a washingtoni szerződésben ilyen típusú kitétel nincsen, hogy valakit kiszavaznak a többiek. Ki lehet lépni a NATO-ból, erre vonatkozó rendelkezés van a washingtoni szerződésben, az alapító szerződésben, de olyan, hogy a többiek valakit nem tekintenek politikai partnernek, olyan nincsen. Ezzel együtt nyilván mondjuk nyomást gyakorolni lehet, vagy mondjuk úgy, hogy a viszonsági együttműködés lehet gyengíteni, ha valaki demonstrálni akarja, hogy annyira rossz a viszony. Ad abszurdum például a Magyarországon állmásozó NATO erőket ki lehetne vonni, és azt mondani, hogy akkor a Magyar Honvédség oldja meg az ország védelmét, ahogy egyébként tudja, mert a szövetségeseket nem akarnak akkora részt vállalni. De ez egy nagyon rossz üzenet, nem csak olyan értelem, hogy nyomást gyakorol, hanem azért, mert az egész NATO-nak az alapgondolata a politikai szolidaritásra és a közös kollektív védelemre épült. Tehát ha békeidőben valakivel szemben ezt egyszer meglépik, azonnantól kezdve hát nehezen lesz visszaterelhető. Tehát ez valóban egy olyan mennyiségű törés lenne a szövetség és bármely tagállam között, ahonnan nagyon nehéz visszajönni. Nem gondolom, hogy a NATO-n belül ideig elmenne el pillanat bárki. Ezzel együtt nyilván komoly nyomásgyakorlás volt a magyar kormány felé, hiszen itt nagyon komoly súlyú döntések születnek valószínűleg Washingtonban a csúcs találkozón. Ennek csak az egyik eleme az, hogy a NATO főtitkár átadás, átvétel az egy gördülékeny elem legyen. Az Ukrajnával kapcsolatos támogatási csomag is egy olyan érzékeny pont, amit a magyar kormány több elejével vitatott. És hát most a látogatás alkototta, hogy láthatóan az kvázi szó nélkül ezeket a döntéseket elfogadta, és pedig igazadt.
Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa a mai napra kész vendége, és annak kapcsán beszélgetünk, hogy Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnöknek sikerült megszereznie mind a 32 NATO szövetségesnek a támogatását ahhoz, hogy ő legyen Jens Stoltenberg jelenlegi NATO főtitkárnak az utódja. Ugye Jens Stoltenberg október 1-én fog leköszönni, és a Politico arról ír, hogy az utódjának egyáltalán nem lesz sétagalop a most következő 4 év, ugye ennyire választják, hogy ez 4 évet lesz hivatalban legkevesebb, és összeszedte a Politico azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznie Mark Rutte-nek. Elsők között említi itt az amerikai elnökválasztást és Donald Trumpnak a lehetséges visszatérését, és azért fontos Donald Trumpról beszélni, mert ő a NATO-val szemben igencsak szkeptikus vagy kritikus politikus.
Igen, Rutte-nek és Trumpnak egyébként van már némi előtörténete, ugye amikor az amerikai elnök az előző ciklusát, vagy az első ciklusát töltötte, akkor Rutte szintén miniszterelnök volt, és ilyen minőségében találkoztak. És van egy olyan incidens a nemzetközi médiatárban, ahol egy sajtótájékoztatón Rite gyakorlatilag Trumpnak a szavába vág, és az adott témában egy szöges ellentétes álláspontot fogalmaz meg. Tehát mondhatjuk azt is, hogy az ő megválasztása főtitkárra, emögött az is benne van, hogy egy olyan karakteres politikust igyekeztek találni, még lehet, hogy Kelet-Közép-Európa mentődik olyan karakteresnek, de olyat igyekeztek találni erre a posztra, aki ki mer állni és fel mer szólalni, akár még az amerikai elnökkel szemben is az európai érdekek védelme érdekében, tehát ez szerintem nem egy rossz ajánló levél. Azért Donald Trumpot tudni kell kezelni, nem csak olyan értelemben, hogy mit kommunikál éppen adott helyzetben, hanem azok az üzenetek, ami nem a csúcs találkozókon hangzanak el, ahol elvileg az egységet kell szimbolizálni, vagy hát az lenne a leghasznosabb, ha a közös fellépést az egységet demonstrálja, hanem bármilyen médiánnyilatkozatban ismert az, hogy a NATO-val kapcsolatban milyen kételjei vannak, vagy inkább azt mondanám, hogy bármilyen többoldalú együttműködéssel a kapcsolatban. És hát ez a konszenzus teremtés és az, hogy egy platformra tudjon hozni lehetőleg minél több vezetőt, döntően ebben az Egyesült Államok a legnagyobb szereplőként, katonai erőként ugye meghatározó, ez Rittének egy nagy hívás lesz.
Beszélnünk kell arról nagyon komolyan, hogy amennyiben Donald Trump lesz az amerikai Egyesült Államoknak a következő elnöke, akkor a NATO az megváltozhat?
Hát mind a kollektív védelem, mind Ukrajna szempontjából, vagy bármilyen potenciálisan felmerülő ügy szempontjából valóban Donald Trump elnöksége egy kockázati tényező. Ezzel egyértelműen számolni kell. Nem feltétlenül azért, mert félre akarja egyértelműen vinni a NATO-nak a közös tevékenységét, hanem abban az amerikai szerepet, az eszközöknek a szerepvállalását, katonák, haditechnika, pénz, politikai és diplomáciai hatalom. Tehát ezeket, ha ő le akarja csökkenteni, és erre egyébként van lehetősége, akkor a NATO európai pilléréről kell innentől kezdve beszélgetni, plusz Kanadáról, ami azért más képességeket tud felmutatni. Tehát egy olyan B-terven és forgatókönyvön egyértelműen dolgozik a NATO nemzetközi apparátusa is, hogy mi van akkor, ha Trump tér vissza, és mi van akkor, ha valóban beváltja ezeket az egyébként viszonylag szélsőségesnek, általam legalábbis szélsőségesnek gondolt elképzeléseit. Mert összességében azért ezt meg is fordíthatjuk, tehát az Egyesült Államoknak politikai értelemben és a transzatlanti biztonság szempontjában azért katonai értelemben is hasznosan fogy a NATO tagja, és ez egy működőképes erőszövetség.
A másik nagy kihívás, és hát nem csak a Mark Rutte leendő NATO főtitkár számára, hanem valamennyi NATO tagország számára az orosz-ukrán háború, és szakértők szerint arra kell számítani, hogy a tél közelettével Oroszország nagy offenzívát fog végrehajtani, és ilyen tekintetben meg fog nőni ismét a nyomás a NATO-n, és ezzel együtt Mark Rutte leendő NATO főtitkáron is. Jens Stoltenbergről tudjuk, hogy mit nyilatkozott az elmúlt időszakban a Ukrajna támogatására, ugye a légvédelmi rendszereknek az Ukrajnába szállítását hangsúlyozta, de hogy azt is látjuk, hogy gyakorlatilag, hogy nagyon sok tagország túlzás nyilván, de hogy mindenét elküldte már Ukrajnának. Románia ugye most adta oda a Patriot légvédelmi rendszerét, az egyiket. A legfelsőbb védelmi tanács csak akkor szavazta meg, amikor hadrendbe sikerült állítani a másodikat is, mert azt kérték, hogy az egyetlent adják oda, és azzal gyakorlatilag légvédelem nélkül maradt volna Románia. Kérdés: Mark Rutte és Ukrajna támogatása a közelgő téli offenzíva kapcsán.
Ukrajna ügyében egyrésztről azt ki lehet jelenteni, hogy itt abszolút elkötelezett Ukrajna felé. Ugye a holland F-16-os átadása szempontjából is ez egy jól demonstrált, illetve az a lőszer beszerzési kezdeményezés, amit cseh részről indult, abban a hollandok viszonylag korán szálltak be, és nem csak politikai támogatással, hanem 250 millió euróval támogatják ezt, illetve egy holland-ukrán kétoldalú biztonsági megállapodásnak a megkötésében is Rutte volt az egyik fél. Tehát azzal kapcsolatban nem hiszem, hogy lenne változás NATO főtitkárként, hogy Rutte látja azt, hogy Ukrajna lábon tartásának és függetlensége megóvásának mi a szerepe az európai biztonságban. A másik kérdés az erőforrások kérdése, és valóban itt azért, ha az amerikai kapacitások kiesnek, akkor Európának egyrészt mellé kell tenni a sejtját, másrészt pótlókos kapacitásokat is mozgosítani kell. Ez pedig olyan értelemben gazdasági kérdés, hogy mennyire tudják felfuttatni az európai védelmi ipari termelést. Azzal én is egyetértek, hogy a meglévő készletekből már nagyon sok mindent átadtak az európaiak. Kelet-Közép-Európában ezek első körben 2022-ben, majd 23 első felében még inkább a régi eszközrendszerek voltak, amik egy ponton úgyis modernizációra és lekerülésre vártak, vagy már csak tartalékban voltak, de aztán valóban ezek egyre inkább már húsba vágó eszköz átadások, illetve elmozdult az egész folyamat az átadásról a fegyvervásárlás és eladás irányába, tehát ezek sokkal inkább piaci alapon zajlanak ma már, de ezzel együtt az európaiaknak a legjobb biztosíték részben a saját védelmi kapacitásaik megtartása, részben az ukrán támogatása szempontjából felfutatják a védelmi ipart. És ezt egyébként látjuk, hogy hát ha nem is szélsebességgel, de ezek viszonylag vehemetten halad.
Romániában nagy kérdés volt, hogy Ukrajna megkapja-e a Patriot rakétavédelmi rendszert. Ugye mondjuk el a hallgatóinknak, hogy Amerikától 4 ilyen légvédelmi rendszert vásárolt Románia. 2 sikerült hadrendbe állítani, 1 már korábban hadrendbe volt állítva, 1 most pénteken múlt egy hete állt hadrendbe, ezt kapta meg Ukrajna, még van 2, amit Amerika le kell szállítson, és hadrendbe kell állítani Romániában. Miért fontosak ezek a Patriot légvédelmi rendszerek, és csak ezek a légpajzsok vannak?
Igen, a Patriotok azért fontos példái egyébként ennek az egész Ukrajnát nyújtott támogatásnak, mert hogy az európai államok számára is fontos az, hogy hatékony légvédelmi és rakétavédelmi rendszerekkel rendelkezzenek, és ebben Európa alulfejlett. Tehát kevés ilyen rendszer volt, mert 30 éven keresztül nem számítottunk olyan nagy arányú háborúra, amiben ezekre szükség lenne, és Európában a saját gyártású rendszerek is viszonylag korlátozottak. Illetve azt mondanám, hogy vannak rendszerek, a német IRIS-T, vagy van francia, olasz közös fejlesztésű rendszer is, de a Patriotok, amiket a 80-as években fejlesztettek ki, és azóta 40 éve folyamatosan fejlesztenek technológiai szempontból, számítanak a leghatékonyabb, legjobb ilyen közepes hatótávolságú légvédelmi rakéta rendszernek. Ezeknek az a különleges tulajdonsága, vagy ami miatt a legjobbak, hogy egy ilyen általában 70 kilométert meghaladó, vagy 70-100 kilométer közötti hatótávolságban biztosítanak légvédelmet, és a, hát mondjuk úgy az elmúlt évtizedek használata alapján gyakorlatilag hiperszonikus rakétákon kívül bármit le tudnak szedni. Tehát ezek nyújtják a legszélesebb körű védelmet, és nem véletlenül ugye ez az, amit az európaiak is megpróbálnak beszerezni, és teljesen racionális volt már ennek az a döntése, hogy ebből több üteget kívánnak biztosítani. Mondjuk egy főváros, vagy olyan stratégiai pontoknak a védelmére ez kiváló, amit egy háborúban vélhetően az első között támadna az ellenség. És ezek az a rendszerek, amiket hát Ukrajna is ilyen szempontból legjobban igényel, mert most legutóbb ugye Harkiv térségében, Ukrajna észak-keleti határtérségében látjuk azt, hogy orosz területről, mélységből, mivel nincsen kellő légvédelem és rakétavédelem, gyakorlatilag békésen tudják lőni az ukrán nagyvárost.
A Politico azt is megemlíti, hogy Mark Rutte előtt kihívás az, hogy sikerül-e rábírni a NATO tagállamokat arra, hogy a GDP-jük, a bruttó hazai terméküknek a legkevesebb 2%-át azt a védelemre fordítsák. Ugye a háborúhoz pénzre, pénzre és pénzre van szükség, közös védelmi kiadások, közös haderőfejlesztés. Sikerül rávenni a NATO tagállamokat erre, vagy jelenleg nem állunk annyira rosszul? Nyilván vannak olyan dél-európai nemzetek, amelyek nem fizetik be azt a bizonyos 2%-át a bruttó hazai terméknek, de azért a mérleg inkább pozitív, mint negatív.
Most a júliusi washingtoni csúcs egy nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy a NATO tagállamok lemérjék, hogy mennyire komolyak a politikai kötelezettségük vállalások, mert 2014-ben a Velszi Newporti csúcs találkozón volt ez a Defense Pledge-nek nevezett védelmi kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy 10 éven keresztül, tehát 2024-ig a GDP 2%-a felé fogják növelni a védelmi kiadásaikat, és nyilván a cél az volt, hogy elérjék ezt a 2%-ot. Ez nem lesz teljes körű, tehát a 32 NATO tagállam nem fogja teljesíteni még most sem, de összességében egy 22-24 állam valószínűleg teljesíti, illetve itt az elmúlt másfél-két évben nagyon gyakoriak voltak azok a bejelentések, amik az orosz-ukrán háború reagálva gyakorlatilag a nem, korábban nem tervezett védelmi korábban tervezett védelmi költségvetéseken felül még újabb forrásokat biztosítottak és mozgósítottak, tehát olyan államok is elérik a 2%-ot 2024-ben, akikkel korábban nem terveztek. Ez feladatként fennmarad Brüte számára is, de összességében itt az Európai Államok Biztonság Tervező ez, ami döntő, és ott is szintén van egy szerepe annak, hogyha a Donald Trump térne vissza, akkor ugye ez az egyik ilyen nagyon látható mérőszám, ami az ő fejében a hiteles NATO-tagságot szimbolizálja, amivel rögtön, ha valaki teljesíti, akkor ki tudja húzni az amerikai kritikáknak az egyik méregfogát.
A müncheni biztonsági konferencián, ha jól emlékszem, tavaly mondta azt Mark Rutte, hogy az európai vezetőknek, és hát nem csak európai vezetőknek, de a NATO tagországok vezetőinek abba kellene hagyniuk, így fogalmazott, a Trump miatti nyafogást, és többet kellene költeniük védelemre, fegyvergyártásra, és függetlenül attól, hogy ki fogja nyerni az amerikai választásokat, csak hogy van-e amiből költeni még?
Az európai államok esetében azt a kérdést kéne föltenni, hogy jó, ha nem költünk a védelemre, és változnak a viszonyok a nemzetközi politikában, mint ahogy az elmúlt néhány évben nagyon drámaian megváltoztak. Mondjuk fennmarad Oroszországnak ez a politikai vezetése, aminek egyről azt látjuk, hogy nincs alternatívája, ami eltökélt amellett, hogy átalakítsa az európai biztonsági rendszert, és adott esetben meggyengítse a NATO-t, akkor kellően felkészült védelmi képesség nélkül Európának lenne bármi. Erre mi válasz erre? Meg tudná védeni magát mondjuk a Baltikum, vagy Lengyelország, vagy akár Románia. Tehát ha itt tesszük fel a kérdést, hogy most akarunk egy kicsit többet költeni, mondjuk GDP-ben 0,1-0,2%-kal többet egy-egy évben, mint az előzőben, vagy pedig majd 3 év múlva, vagy 4 év múlva akarunk 4-5%-ot, 10%-ot költeni, akkor nem azt gondolom, hogy mindig ez a jó deal. Csak hát a politikusok ritkán magyarázzák el azt, hogy védelemre kell költeni, és ez egy hosszú távú befektetés, mert sokkal inkább a választói támogatás az mobilizálja az embereket, hogyha a rövid távú és az ő pénztárcájukat pozitívan érintő intézkedések vannak, tehát az szociális kiadásokra egészségügyre tudnak költeni.
Zárásként nem kerülhetjük meg Vlagyimir Putyin személyét. Milyen a viszony Mark Rutte és az orosz elnök között? És már csak azért is, mert ugye van egy háború, amit le kellene zárni, valahogy békét kellene kötni. Nyilván ebben a békekötésben szerepe lesz valamilyen szinten a NATO-nak is. Annak a NATO-nak, amelyet Mark Rutte fog vezetni, ő lesz a NATO főtitkár, és az a Mark Rutte, aki korábban azt mondta, hogy Putyint nem kell szellemileg túlértékelni, ő maga sokat beszélgetett vele, nem erős ember, nem egy erős vezető. Tehát ezzel tulajdonképpen odaszúr annak a Vlagyimir Putyinnak, akivel valahogy párbeszédre kellene törekedni.
Hát, ugye a kérdésnek két olvasata van. Az egyik, hogy békeidőben és amikor jók a kapcsolatok, akkor természetesen a minél szívélyesebb viszony az elősegítendő és üdvözlendő. De háborús időkben azzal, hogy körbe udvaroljuk a katonai agresszort, azzal még nem lesz jobb a tárgyaló pozíciónk. Ezzel együtt, és akkor ez a másik olvasata a történetnek, ugye NATO főtitkárként itt a személyes véleménye nem határozhatja meg, hogy ő mit képvisel Oroszországgal, vagy személyes nem lehet Putyinnal szemben. Ott a tagállamok közös felhatalmazása alapján hozott döntéseket fogja képviselni. És az, hogy egyébként mennyire tartja jó tárgyalópartnernek, vagy erős vezetőnek Putyint, az ilyen szempontból másodlagos lesz. Tegyük fel, valamikor bekövetkező béketárgyalások esetében nem vagyok meggyőződve arról, hogy a NATO főtitkár fogott ülni az asztalnál, mert a NATO nem részese ennek háborúnak hadviselőfélként. Ott ülhet az orosz elnök, ott ülhet az ukrán elnök, ott ülhet az amerikai elnök adott esetben, vagy európai vezetők, de nem biztos, hogy a NATO főtitkár az, aki ott a megmondó ember lesz, hiszen ő csak azt tudja képviselni, amit 32 tagállam előzetesen eldöntött. Úgyhogy ennek megfelelően inkább a politikai képviselete a NATO-nak az, ami a Putyin elnök felé, vagy az orosz külpolitikai vezetés felé majd meg fogja venni.
És valóban utolsó kérdésként, ugye Vlagyimir Putyinról beszéltünk, arról a Vlagyimir Putyinról, aki vannak olyan európai szélső jobboldali pártok, akik hát jó viszonyt ápolnak Vlagyimir Putyinnal, és Európa szerte virágzanak a NATO-szkeptikus pártok. Mark Rutte-nek sikerül kezdenie valamit ezekkel a pártokkal?
Az általános tendencia most már évek óta az, hogy van egy jobbra tolódás az európai politikában, de ez amíg a mainstreamet érinti, tehát a jobb közép szereplőket, a centristerőket, az igazán nem semmi problémát. És valóban látunk a szélsőségek oldaláról, szélső bal és szélső jobb oldalról is erősödést. A választásokon általában most az elmúlt években ugye a szélső jobb erők azok, akik megmérettetik magukat rendre. Amiben egyrésztről azt is látjuk, hogy akik viszont valamilyen formában közel kerülnek a hatalomhoz, azok domestikálódnak, tehát elkezdenek befelé húzódni vagy sodródni egy kicsit a politikai palettán a centrum felé. Giorgia Meloni-ra, ha gondolunk, ők azért egy erős mondjuk úgy radikális vagy euroszkeptikus jobboldali pozícióból kerültek hatalomra, és azóta azért nagyon lelkes Európa Unió, Európai Uniós vezető lett a saját pártcsoportjában, és abszolút támogatja például Ukrajnát. Tehát ott a ilyen esetekben az orosz ellene, vagy becsak az orosz barát szereplőket, azokat elkezdik leválasztani, és kiszorítani a hatalomból. Tehát meglátjuk, hogy ez mennyi ideig működik, de összességében a helyzettel mindenképpen foglalkozni kell, mert az orosz barátság az egy kérdés, és a NATO-ellenség az pedig egy másik kérdés, hiszen ez aláshatja a védelmi elkötelezettségét is az egyes államok társadalmainak.
Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Napra Kézben, és válaszolt a kérdéseimre.